Szeretettel köszöntelek benneteket. Gyertek, álljunk föl az Úr előtt, és szeretném elolvasni Isten igéjét. A János evangélium a 15. rész első 8 versét fogjuk olvasni. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjem. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett szőlővesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit. Tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Urunk, hálát adunk a te igédért, és megvalljuk újra és újra, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság. És az Isten igéje, a Biblia tőled való, Uram. És azért küldted el erre a földre, hogy éljünk általa. Megnyitjuk most a mi szívünket, és vágyunk arra, hogy mondd bele a te üzenetedet az életünkbe. Amen. Foglaljatok helyet. Istennek terve van az életünkkel, és ez a terv, ez csak akkor működik, hogyha vele vagyunk. Tehát ez nem úgy van, hogy Isten adott egy tervet, és akkor mi azt úgy megvalósítjuk a kedvünkre, hanem van egy terve, de ez csak akkor tud megvalósulni, hogyha ő benne vagyunk, ha ő vele kapcsolatba vagyunk. Egy példa, ez egy szomorú példa az 1 Sámuel 13:13-ból. Sault tette királlyá Isten, és Saulnak az életével volt egy terve Istennek. De Saul nem Istent követte, bár azt a tervet, amit Isten adott neki, azt tudta, látta, és tulajdonképpen azon munkálkodott. A királyságot ő nem hagyta el, és igazából emberileg megtett mindent, ami elvárható lett volna. Nem tudta kivárni a prófétát, és átvette a prófétának a szerepét, és ekkor mondta neki Sámuel, amikor megérkezett Saulnak, hogy ostobaságot követél el, nem teljesítetted Istenednek, az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked. Pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Ebből az igéből tisztán látszik, hogy Istennek volt egy terve Saullal. Igaz? Azt mondja, véglegesen megerősítettem volna a királyságodat. És úgy néz ki, hogy ez a terv azért, mert Saul nem Istenben volt, nem Istennel járt, ez meghiúsult. Utána persze Saul nem jól reagált erre az egész dologra, hiszen ez nagyon ijesztő volna ez az ige akkor, hogyha az lenne tulajdonképpen az üzenet, hogy ha hibázunk egyszer, akkor Isten félretesz minket, és vége mindennek. De nem ez az üzenete ennek az igének, és ezt tudjuk Isten igéből, hogy ez abszolút nem így működik. Nem tudom, mi lett volna akkor, ha Saul elfogadja Istennek ezt a döntését. És azt mondja, hogy igen, vétkeztem, és utána azt mondom, hogy szeretnélek téged követni, Uram. És helyet adok annak a királynak, akit helyettem választottál. Szerintem egész más vége lett volna Saul életének. Biztos lett volna egy új terve Istennek, Saullal, ami megvalósulhatott volna. Úgyhogy ezt az igét nem ezért hoztam, hogy ilyen értelemben féljünk, hanem azért hoztam, hogy egyrészt tudjuk, hogy Istennek van terve az életeddel. És ez a terv, ez csak akkor tud működni, hogyha te Istenben vagy. Jó, ószövetségi ige, itt még Krisztus nem jött a nyílt színre, de mi nekünk meg azt mondja Isten igéje, hogy akkor működik Istennek a terve az életünkbe, ha Krisztusban maradunk. És ha elbuktunk, ha valamit elrontottunk, akkor oda megyünk bűnbánattal, Isten helyreállít bennünket. És van olyan is, amikor olyasmit bukunk el, ami módosítja a tervet. Valami olyasmit tettünk, amivel azt a tervet már nem lehet megvalósítani. Itt sincs baj. Ha oda megyünk Istenhez, akkor hiszem, hogy Isten így is meg fog bennünket áldani. A mai igénk az egy szőlőről szól. Tudom, jól látszik-e? Hogy tetszik nektek ez a kép? Csináltam néhányat, nem tudom, melyik tetszik jobban, melyik szőlő. Azt elárom, hogy egyik sem Mártoné, vagy legalábbis szerintem nem, mert az internetről vettem őket. Lenne egy kérdésem, hogy most Mártont kérem, hogy zárjon be a száját, hogy szerintetek, aki szőlőt telepít, az miért csinálja? Én mondok három variációt, aztán lehet még hozzá is tenni. Az egyik, hogy azért, mert szereti a bort, meg a szőlőt, és hát csinál magának bort, meg szőlőt, és élvezi, hogy a saját borát issza. A másik, hasznot akar. Hát nyilván gazdaságot csinál, utána eladja, fölfuttatja, és pénze lesz belőle. A harmadik, hogy úgy érzi, hogy le kell kötnie magát valamivel, és szeret a szőlőben dolgozni, és hát azért csinálja, hogy ott kint lehessen dolgozhasson. Szerintetek melyik az, ami leginkább általános, aki szőlőt telepít? Vagy ti miért telepítenétek szőlőt, ha szőlőt telepítenétek? Vagy van más ötletetek? A három együtt. Szereti a bort, vagy a szőlőt? Szeret kint lenni a szőlőbe. Aha, aha. Második, hogy hasznot akar. Mind a három. Ugye nehéz megmondani. Azt gondolom, hogy talán, ha az igét nézzük, akkor mindegyik igaz lehet, hogyha most egy kicsit átvetítjük, hogy igen, Istennek tetszik a gyümölcse az ő szőlőjének. Az is mondja Isten igéje, hogy igen, Isten hasznot akar az ő szőlőjéből. És azt gondolom, hogy Isten munkálkodik is, erről szól ez az egész évünk, hogyha emlékeztek a múlt, vagy két héttel ezelőtt ezt osztottuk meg, hogy azt látjuk a Bibliában, hogy Isten munkálkodik, szeret dolgozni. De valahol elhangzott az, amit én gondolok, aztán majd Márton elmondhatja, hogy szerinte így van-e. Én azt gondolom, hogy aki manapság szőlő telepítésre adja a életét, vagy egyáltalán belekezd az ilyenbe, az nem azért csinálja, mert hogy bort szeretne inni, hát sokkal jobb borokat lehet vásárolni, mint amit az ember nekikezd, és mire oda jut, hogy bor lesz belőle. Nem is azért szerintem, mert hasznot akar, mert talán vannak sokkal könnyebb dolgok is, amivel hasznot lehet szerezni. És nem is azért, mert hogy valamivel le kell, hogy kösse magát, hanem valahol elhangzott, hogy egyszerűen szereti a szőlőt. Szeret ott kint lenni a szőlőben. Nem tudom, Márton, te mit mondaná, hogy te miért szoktál bütykölni ott a szőlőbe? Aha, aha. Aha. Igen. Azt gondolom, hogy ha ez az utolsó nincs meg, tehát ha valaki nem szereti, nem szeret ott lenni, nem tetszik neki ez, hogy ott van és körülnéz, és azt mondja, hogy hú, de jó itt lenni, az is csinálhat szőlőt, de az nem lesz ugyanaz szerintem. És azt szeretném mondani, hogy azt mondja itt Isten igéje, hogy Isten a szőlős gazda, az Atya a szőlős gazda, és ezt mondhatjuk Isten igéjéből, az egészből, hogy Isten egy olyan szőlős gazda, aki nem pusztán azért csinálja a szőlőt, mert hasznot akar. És így figyel mi ránk, hogy te hasznot hoztál, nem hoztál hasznot, akkor véged van. Nem pusztán ez van, ez is benne van. És nem pusztán az van, hogy ő szeretne gyönyörködni a gyümölcsben, egyszerűen Isten szereti az ő szőlőjét. Szereti az ő szőlőjét. És hát az ő szőlője mi vagyunk. Mi vagyunk az, akik a szőlőben ott vagyunk, egy része vagyunk ennek a szőlőnek. Aztán azt is mondja Isten igéje, hogy Jézus a szőlőtő. Nem tudom, tudjátok-e, hogy melyik a legrégebbi szőlőtő a világon? Korintus? Hogy? Ja. Ókori? Ja, hogy Krisztus? Így mondod? Igen, de most így a fizikális szőlőtőre gondoltam. Igen, de ami most megvan. Úgy értem. 500 éves. Aha. Hát a Guinness rekordok könyvében 350 éves az a szőlő. Ez Mariborban van egyébként, nem messze innen Szlovéniában. De van egy ennél régebbi is, csak az nincs benne a Guinness rekordok könyvében, az Pécsen van. Törökkori állítólag, meg is tudom nektek mutatni, így néz ki a szőlőtő. Egy ilyen családi háznak az udvarán van. És állítólag ez egy törökkori szőlő. Tő, csak még ezt nem került be a Guinness rekordok könyvébe. Nagyon, nagyon sokáig el van egy szőlőtő, hogyha ugye vigyáznak rá. Nyilván a profi szőlészetben biztos Márton tudná mondani, hogy mennyi érdemes egy szőlőtővel foglalkozni, de most azt akartam csak ezzel kifejezni, hogy ugye a szőlővesszők, hát azoknak a kora az nagyjából egy év, vagy esetleg attól függ, hogy milyen művelések csinálunk ebben, nem akarok belemenni, nem vagyok szakember, de hogy azt mondja Isten igéje, hogy Krisztus a szőlőtő, aki kapcsolatot teremt tulajdonképpen, most itt a szőlőnél a föld, és hát a szőlővessző között, de hogyha biblikusan nézzük, akkor kapcsolatot teremt a menny és az ember között. És a mennyből jön minden, ami számunkra segítséget tud adni ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjünk. Seholnan máshonnan nem tud jönni. És azt mondja Isten igéje, hogy Krisztus ez a kapcsolat. Tehát ha te gyümölcsöt, bármilyen gyümölcsöt akarsz teremni, akkor csak Krisztuson keresztül lehetséges. Persze, mondhatja valaki a világban, hogy hát ez micsoda felháborító dolog, hogy egy ember, aki esetleg jó szándékú, és aki úgymond humanista, hogy ő nem tud gyümölcsöt teremni. Isten igéje azt mondja, hogy olyan gyümölcsöt, ami értékes, és ami túlmutat ezen a világon, nem tud. Ha olyan gyümölcsöt szeretnél teremni, ami túlmutat ezen a világon, akkor csak Krisztuson keresztül van erre lehetőséged. Így néz ki egy szőlővessző. Szép? Melyik a legszebb szőlővessző? Amelyiken szőlő van? Most nem tudok oda mutatni. Vagy esetleg akkor mutatok egy másikat, hogy itt van egy szőlővessző. Igen, szép. Ez már szebb? Vagy így néz ki, amikor a sok szőlővessző hogy egybe van, vagy ez szebb. Melyik a legszebb szőlővessző? Kiraknátok? Mert Márton megkérhetjük, hogy majd, amikor levágja, hozzon, és akkor mindenki kirakhatja a vacsora asztalra szőlővesszőből valaki. Jelentkezik esetleg? Vagy nem tetszik? Aha. Meg nem is annyira szép, nem? Tehát így ez a szőlővessző, így egy darab szőlővessző például hogy néz ki? Hát én nem raknám ki a nyilván dekorációnak, hogyha jól meg van csinálva, jól mutat. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy a szőlőnek, hogyha így most megnézzük, talán a legkevésbé szép része. De mégis ezeken a szőlővesszőkön terem a gyümölcs. Terem az a gyümölcs, ami viszont aztán már tényleg nagyon szép. És ahhoz, hogy ugye teremjen, benne kell, hogy legyen a szőlőtőbe, azt mondja Istennek az igéje, de mi a szőlővesszők vagyunk. Így nézünk ki, vagy így néz ki egy gyülekezet, mondjuk. És ha nincs rajta gyümölcs, hát akkor ez egy szánalmas látvány, nem? Nem? Nem szép. Nem szép ez a dolog. Nem is hiszem, hogy bármi haszna lenne. Isten igéje, azt gondolom, hogy ebből a példázattal azt is mondja, hogy az, hogy te hogy nézel ki, és most először akkor fizikálisan, hogy nézel ki, hogy szép vagy, kopasz vagy, nagy hajad van, nagy órod van, kis órod van, ez teljesen lényegtelen. Persze mi emberek azért nehezen tudunk ettől elvonatkoztatni, de egész biztos ismertek egy csomó olyan embert, aki nem szép, fizikálisan nem szép, de mégis van benne valami, ami meg viszont értékessé teszi, és hogy szívesen vagytok vele. Nem pusztán azért vagyunk egymással, mert jól nézünk ki. De lelkileg is mondhatom, hogy lehet, hogy valakinek nem olyan okos, vagy nincsenek olyan tulajdonságai, amik igazából olyan kívánatossá tennék. De mégis nem ez a lényeg, azt mondja Istennek az igéje. A lényeg az, hogy milyen gyümölcsöt teremsz, hogy teremsz egy gyümölcsöt. Hogy az életedben történik-e olyan, hogy a mennyből jövő erővel, tápanyaggal, egyszer csak rajtad keresztül, a szőlőveszőn keresztül egy gyönyörű gyümölcs keletkezik. Ezt mondja Istennek az igéje. Tehát azt mondja neked ma Isten igéje, hogy nem számít, hogy nézel ki, nem számít, hogy milyen tulajdonságaid, vagy melankolikus vagy, vagy kolerikus vagy, vagy stb., hanem azt számít, hogy milyen gyümölcsöt fog teremni az életed. Egyébként egy szőlő életében egy szőlőveszőnek van a legkisebb ideje. Vannak ugye szőlők, amik már nagyon régen megvannak. És valahogy így mondhatnánk az örökké valóságban is, hogy Krisztus a szőlőtő, aki ugye örökké van. A szőlővesző az, a mi életünk az itt a földön, az csak egy pici kis rész. Emlékeztek egyszer, itt volt Heizer Tamás, kifeszített egy ilyen kötelet, és itt volt egy ilyen kis csomó, és akkor megfogta, és azt mondta, hogy az élet, amivel most mi el vagyunk foglalva, az ez a picit a csomó és a kezdete között, és utána van az örökké valóság. Viszont a gyümölcs, az pedig szintén örökké való. Tehát itt van a mi kis életünk, és az a kérdés, arról szól ez az ige, hogy vegyük észre, hogy a mi életünk az arról szól, hogy Krisztussal kapcsolatban vagyunk, és abból egy csodálatos gyümölcs keletkezik. Így néz ki a gyümölcs. Ez már szép, nem? Ez már igen, ez már úgy kívánatos. Erre már azt lehet mondani, hogy hú, ez milyen csodálatos ez a gyümölcs. És az a csúnya szőlőveszőn jön ez a gyümölcs. És így vagyunk mi is, hogy lehet, hogy nem vagyunk mi annyira szépek, de ha egy ilyen gyümölcsöt termünk, akkor azt mondja Isten igéje, hogy igen, ennek volt értelme. Vagy bor lesz belőle, ami aztán pedig jó sokáig el van. Nem tudom, tudjátok, hogy melyik a legrégebbi bor a világon? Rómában? Hát a már régebbi. Krisztus előtt 1800-as a legrégebbi bor. Hát így néz ki. Tehát inni már nem biztos, hogy érdemes lenne belőle. De megvan, megvan. A legrégebbi iható bort, azt nem tudom azt, hogy most éppen mennyi, de éppen nemrég olvastam, hogy 200 éves pezsgőt kóstoltak valahol. Tehát a gyümölcs messze túléli azt a kis szőlőveszőt. És ennek az üzenete számunkra, hogy igen, erről szól ez az ige, hogy a mi életünk itt arról szól, hogy Krisztusban vagyunk, és gyümölcsöt termünk, és az nem lényeges, hogy mi pontosan itt most hogy nézünk ki ebbe a pici kis világba, hanem arról szól, hogy milyen gyümölcsöt terem az életünk, és az a gyümölcs, hogyha Krisztuson keresztül jön, akkor örökké való gyümölcs lesz. Rajtunk keresztül jön létre ez a gyümölcs. Elgondolkoztatok erről, hogy azt mondja Isten igéje, hogy rajtam keresztül valami örökkévaló gyümölcs létre tud jönni. És hogy ezért vagyunk itt ezen a földön. Ezt mondja Istennek az igéje. Szeretnék néhány igét arról mutatni, hogy milyen gyümölcsök, mi is az a gyümölcs, amit nekünk meg kell teremni. Például a Róma 6.22-ben Azt olvassuk, hogy most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Azt mondja Isten igéje, hogy ez egy gyümölcs. A szent élet. A szent életet hogyan lehet megélni? Csak úgy, hogyha Krisztussal mély kapcsolatban vagyunk. Semmi más módon nem lehet. Vannak próbálkozások, a világban is vannak próbálkozások, de keresztény próbálkozások is vannak, amikor szent életet szeretnénk élni, és nem megy. Mert nem vagyunk kapcsolatban Krisztussal. Emlékeztek, még január elején volt az 1 János 3-ból, hogy a reménység, a Krisztusba való reménységünk, az a reménységünk, hogy Krisztus formál bennünket, és meg fogjuk őt ismerni olyannak, amilyen ő, az hozza bennünk azt, hogy megtisztítjuk magunkat. Ha Krisztussal kapcsolatban vagy, mély kapcsolatban vagy, akkor fogod tudni a szent életnek a gyümölcsét meghozni. Másképpen sehogy sem. Vagy itt vannak a jól ismert gyümölcsök, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Melyik az a gyümölcs ebből, amihez szépnek kell lenni? Nincsen. Tehát nem kell szépnek lennünk fizikálisan. Melyik az a gyümölcs, amihez okosnak kell lenni? Nincsen ilyen. Melyik az a gyümölcs, amit esetleg nem lehetne úgy megteremni, hogy mondjuk van egy kis fogyatékosságom? Nincsen olyan. Nézzétek, hogy milyen fantasztikusan gazdag Istennek az országa, hogy ezek a dolgok, amik itt a világon annyira fontosak, ezek lényegtelenek teljesen. Azért, hogy megteremhessük ezeket a gyümölcsöket, nem kell. Ezeknek a gyümölcsöknek a megterméséhez csak az kell, hogy a lélek által Krisztusból táplálkozva éljünk. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság, egyenesség. Azt mondhatnám, hogy az egyik összefoglaló része a gyümölcsnek az a mi jellemünk, amivé válunk Krisztusban. Ezek ott lesznek az örökké valóságban. Azt mondja Isten igéje, hogy formál bennünket, és elkészít bennünket arra a napra, amikor majd az Úrhoz költözünk. És egyébként ennek a gyümölcsnek azért nagyon komoly kihatása van e világra is. Gondoljatok csak el, hogy egy ilyen ember, akiben ezek a tulajdonságok úgy növekszenek, hogy az micsoda áldás, mondjuk a munkahelyén, micsoda áldás a családban, és hogy mennyire föl fognak nézni rá az emberek, akik esetleg nem is hisznek Istenben. Hogy ezek azok a gyümölcsök, amit Krisztusból táplálkozva meg tudunk teremni. Aztán a Kolossé levélben szüntelenül imádkozzunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén. Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Egy másik része a gyümölcstermésnek azok a mi cselekedeteink. Amiről tudjátok, azt mondja Isten igéje, hogy nem cselekedeteket teszünk azért, hogy üdvözüljünk, vagy hogy megfeleljünk Istennek, hanem a Krisztusból fakadó kapcsolatunkból jönnek cselekedetek. És ezek is örökké való cselekedetek. És megint azt mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy valaki jót tudjon cselekedni, nem kell szépnek lenni, nem kell okosnak lenni, nem kell olyan örökségének lenni, hogy már az ükapja is, nem tudom én, micsoda elitember volt. Olyan is lehet, aki esetleg egy állami gondozásban nőtt föl, és megismerte Krisztust, és Krisztusból fakadóan az élete megváltozik. Vagy éppen nemrég hallottam, hogy ugye, most nem teszem be a keresztneve, Boros, aki a Lajos, igen, Boros Lajos, aki a börtönbe tért meg, és egy bűnöző volt, és most mondták, hogy most már több mint egy éve kiszabadult, családja van, dolgozik, és valami csodálatos gyümölcsöt termett az ő élete, azért, mert Krisztusból táplálkozott. A másik ilyen gyümölcs az, ami a cselekedeteket jelenti, amik a Krisztusból fakadnak. Ennek is van más formája, a világ is próbál jó cselekedeteket csinálni, és van keresztény változata is, amikor jó cselekedeteket csinálunk, de ez nem erről szól. És egy utolsó példa, és több is lehet a zsidókhoz írt levélből, általa vigyük Isten elé a dicsőítő és áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástévő ajkaink gyümölcsét. Hogy ebbe én picit többet gondolok, mint maga az éneklés, hanem amikor Krisztusról beszélünk, a bizonyságtétel, amikor Istennek a szavait mondjuk ki, az is egy csodálatos gyümölcs. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy ezek a gyümölcsök, ezek csak akkor lehetségesek, ahogy itt olvassuk, hogy aki bennem marad, azt mondja Krisztus, és én ő benne. Hogyha valami nagyon szoros kapcsolatban vagy Krisztussal, és akkor teljesen lényegtelen, hogy milyen adottságaid vannak, földi adottságaid, akkor az az egy dolog számít, hogy Krisztusban vagy. És lehetnek bármilyen földi adottságaid, nem tudod megteremni ezeket a gyümölcsöket, hogyha nem vagy Krisztusban. Egy másik kérdés, hogy mit is jelent benne maradni? Mit jelent Krisztusban maradni? Mert ez szépen hangzik, hogy aki Krisztusban marad. És kérlek benneteket, hogy ez legyen egy ilyen feladvány is mindannyiunk számára, hogy gondolkozzunk ezen. Hogy mit jelent Krisztusban maradni? Mert ez a lényeg ennek az üzenetnek, mert mondhatjuk, hogy én Krisztusban vagyok. Na de mit jelent az, hogy én Krisztusban vagyok? Hogyan tudok én Krisztusban lenni? Ugyancsak ebben az ige szakaszban, csak egy kicsit már tovább olvasva, a 10. versben ezt olvassuk, ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Az egyik dolog az az, hogy megtartom az ő parancsolatait. Hogy kapcsolatban vagyok az ő parancsolataival. De ahogy Laci itt az elején kérdezte, hogy milyen az az imádság, vagy mi a különbség egy ilyen egyszerűen elmondott imádságból, amit csak úgy elmondtam, meg az, amikor a szívem mélyéről kiáltok. Én is gondoltam, hogy mondok valamit, hogy a különbség az abban van, hogy mi a szándékom. Hogyha belül van egy mély vágyakozásom, akkor nem tudok unottan imádkozni. Ha nagy problémám van, akkor nem tudom azt mondani, hogy hát uram, mondok egy imát, aztán majd csak lesz valami, hanem akkor teljes szívemből kiáltok. És a parancsolatoknak a megtartása nem arról szól, hogy kötelességet teljesítek, hanem arról szól, hogy megbecsülöm mindazt, amit Krisztus mondott nekem. Gondoljátok csak el, hogyha valakinek mondjuk az édesapja a halálos ágyán mond neki 3 jó tanácsot, hogy fiam, légy becsületes, szeresd a feleségedet, és neveld fel a gyermekeidet. 3 ilyen evidenciát, ilyen egyszerű dolgot. Nem egyszerű abban azért, hogy megcsinálni, de hogy értitek, hogy ez nem egy nagy dolog. Hogy azt mennyire komolyan veszi szerintem egy fiú, aki szereti az apját, és tudja, hogy igen, az édesapja jót akar neki. És hogy Krisztus a parancsolatokat, azt nem azért adta, hogy minket lekorlátozzon, és hogy mindenféle tudományos dolgokba kutatgassuk, hogy mit tudunk még betartani, hanem mondhatjuk úgy, hogy ez az ő végrendelete volt itt a földi élete után, és azt mondta, hogy ezeket cselekedjétek, hogyha élni akartok, ha boldogok akartok lenni. Ha Krisztusban akarsz maradni, akkor a maradásnak egyik része az, hogy az ő parancsolatait követed. Sokan mondják, hogy én Krisztust követem, de az életük közben meg arról mutatkozik, hogy teljesen más az életük. Akkor nincsen kapcsolatban a szőlőtővel. Akkor vagy kapcsolatban a szőlőtővel, ha igyekszel és kutatod az ő parancsolatait. És meg akarod tartani, és nem tökéletesen, nem az a lényeg, hogy valamit elrontottál, és akkor majd lesújt rád, hanem a szándék a lényeg. A másik dolog, a 2 Korintus 5:20 egyébként ez az egyházunknak most úgy mondhatnánk, hogy az éves igéje. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Azt mondja, Krisztusért járva követségben, hogy a hívő ember, az tulajdonképpen Krisztus munkáját viszi tovább ezen a földön. Krisztus munkáját folytatja. Olyan ez, mint egy, maradok ennél a képnél, mint egy édesapa, aki fölépített egy céget, és utána kitanítatja a fiát, ő is megtanulja a mesterséget, és utána, amikor meghal, akkor ott átadja neki, és azt mondja, fiam, itt van, fölépítettem, folytasd. És akkor lehet, hogy a fiú úgy érzi, hogy igen, ez neki egy kötelessége, és akarja tovább vinni. És ugyanezt jelenti Krisztusban maradni, hogy azt a munkát, amit Krisztus végzett itt a földön, amit ő elkezdett, és amit átadott az apostoloknak, és aztán tovább nekünk, azt folytatjuk. De ez megint nem kötelesség tudatból, hogy igen, aki keresztény lett, annak kell, hogy legyen egy szolgálata. És akkor keresek valami szolgálatot, amit tudok csinálni. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy észreveszed, hogy Krisztus épített egy csodálatos lehetőséget, mondhatom, cégnek, a világ legnagyobb vállalkozását, és azt mondja, hogy te ebbe folytathatod az ő munkáját. És élvezed, vagy hogyha szőlőd van, akkor amit az édesapád adott, azt tovább viszed, és munkálod, és fejleszted. És ezt jelenti a szolgálat, és ha valaki Krisztusban akar maradni, akkor azt gondolom, az is benne van, hogy azt a szolgálatot, amit Krisztus végzett itt a földön, azt te folytatod. Szeretetből. Meg abból, hogy tudod, látod, hogy ez jó, és nem kötelességtudatból. És a harmadik ilyen dolog, ami ma már elhangzott, szóval Zsoltnak a szájából, hogy ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Azt is mondja Istennek az igéjeit a 15. rész 17. versében, hogy Krisztusban maradni azt is jelenti, hogy ahogy Jézus mondja, hogy figyeljetek, én úgy szeretlek benneteket, hogy az életemet adtam, értetek? Hogy ez az igazi szeretet egymás iránt, és ezt folytatod, és követed Krisztust ebben. És így tudsz Krisztusban maradni. Vagy ahol máshol mondja, hogyha egy pici emberrel megteszitek, hogy inni adtok neki, akkor velem tettétek. És rengeteg hely van, ahol azt mondom, hogy igen, úgy tudok Krisztusban maradni, hogy azt a szeretetet, amit tőle kapok, azt adom tovább. A Krisztusban maradni így sterilen nem tudunk. Tehát nincs olyan, hogy valaki Krisztusban van, hanem Krisztusban úgy tudsz lenni, hogyha kapcsolatban vagy Krisztussal. Egy példa, hogy nem tudom, szerintetek, aki velem együtt él, annak mivel kell számolnia, hogy milyen tevékenységet kell neki csinálni? Igen, hegyet mászni biztos kell, vagy legalábbis kirándulni. Aki velem él, az nem tudja megtenni, hogy ezt utálja, vagy ez neki ne tegye, mert az nem működik az a dolog. Aztán még foci, igen, focizni is lehet, hogy kell, bár azt egyedül is tudok egyébként. El kell, hogy például hordozzon engem, az én hiányosságaimat ki kell neki pótolni, és még sok mindent tudnék mondani, a feleségemet megkérdezhetitek majd a szünetben, hogy mi mindent kell neki ahhoz csinálni, hogy velem együtt tudjon élni. De úgy nem tud senki velem együtt élni, hogy én lakok az egyik szobába, ő a másikba, semmi kapcsolat nincs, csak egy épületben vagyunk. Hát ez semmi. Ez nem azt jelenti, hogy én velem él. És hogy ez azt jelenti, hogy amikor valakivel kapcsolatban vagyunk, akkor ismerjük az ő gondolatait, akkor tudjuk azt, hogy mik az ő nehézségei, akkor együtt csináljuk vele azokat a dolgokat, ami neki fontos, és így tovább, és így tovább. És ugyanezt jelenti Krisztusban maradni, hogy Krisztusban nem lehet úgy elvileg maradni, hogy én hiszek Krisztusban, meg elhiszem, hogy ő meghalt értem, és szabad vagyok, hanem a Krisztusban maradás az a gyakorlatban zajlik, az abban zajlik, hogy szeretem az én embertársaimat, abban zajlik, hogy csinálom az ő munkáját, és abban zajlik, hogy amit ő tanított, azt tovább viszem, és kutatom. És azt mondja Isten igéje, hogy csak akkor tudsz gyümölcsöt teremni, hogyha ezeket a dolgokat teszed. És egyébként ezek közül egyik, ha csak az egyiket választod, a tanítás, a cselekedet, vagy a szeretetből, akkor az nem fog működni, abszolút. Hiszen gondoljátok el, hogy mi lesz abból, aki csak a Krisztus tanításával foglalkozik. Ezek a teológusok, akik nagy veszélyben vannak, hogyha pusztán csak teológusok, mert nem csinálják a dolgokat, és hatalmas lesz a fejük, de ha a többi nincs, nagy veszélyben vannak, nekik figyelni kell. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha egy teológiai tanár legyen egy gyülekezetben, és ott aktívan szolgáljon, és találkozzon a valósággal. Vagy kik azok az emberek, akik csak a szolgálatot nézik? Azok a gyülekezetben azok, akik mindent elvállalnak, és utána csinálnak mindent, és egyre jobban haragudni fognak szép lassan azok, akik nem csinálják, és könnyen ki tudnak égni. Ez nem azt jelenti, hogy aki szolgál, azzal ez következik, csak hogy ha csak ez van, akkor ez nem működik. És azok, akik meg azt mondják, hogy csak a szeretet fontos, és nem fontos a tanítás, nem fontos a szolgálat, hanem csak szeressük egymást, azok meg azok a testvérek, akik itt vannak a gyülekezetben, jól érzik magukat, de igazából a többit valahogy elhanyagolják az életükbe. Mondhatnám, ez a liberális kereszténység. Ha nincs meg ennek a három dolognak az egysége az életedben, akkor nem tudsz Krisztusban maradni. Egy-két példát szeretnék mutatni a Krisztusban maradásra. Tudjátok, hogy ki ez? Ugye, aki Szombathelyi mindenki ismeri, Quirinus püspököt, aki hogy maradt Krisztusban? Úgy maradt Krisztusban, hogy végletesen ragaszkodott a hitvalláshoz, és az életébe került. Talán mondhatnám, hogy Szombathely életébe, ez az én személyes véleményem, ő volt a legnagyobb ember. Nem tudnék mondani mást, aki többet tett itt ezen a földön. Őneki az életének ez volt a gyümölcse. Örökévaló gyümölcs. A mártíroknak a gyümölcse. Nem tudjuk, hogy nézett ki. Lehet, hogy nem volt szép. De ez teljesen lényegtelen. Kit érdekel ez a dolog? Örökévaló gyümölcs lett az életében. Aztán ez egy teljesen más példa. Itt látok egy édesapát, aki a kislányával Bibliát olvas a természetben. Ez egy sokkal egyszerűbb dolog, bár hogyha körülnézek a világban, nem olyan egyszerű megtartani, mert annyira el vagyunk foglalva, de ez is egy örökkévaló gyümölcs, mert átadja az ő hitét az ő gyermekének. És azt gondolom, hogy erre a dologra az ő gyermeke mindig emlékezni fog. Én is máig emlékszem azokra a pillanatokra, amikor a szüleimtől valami ilyen igazán értékes dolgot kaptam, amikor együtt töltöttünk időt. Ez is egyfajta példa a gyümölcste, a Krisztusban maradásra. És hát nem tudom, rájöttek-e, hogy ki ez az ember itt? Nem, ez Dávid. Dávid, mert valami azért látszik ezen a királyon, igaz? Tehát, hogy? A bűnbánat, igen. Tehát nem pusztán az, hogy bajt csinálsz, hanem a Krisztusban maradáshoz az is kell, hogy amikor elrontottam valamit, akkor alázattal ott maradok, és nem elmenekülök. De ezek a dolgokhoz kell ez a másik három. Hogyha valaki valóban szereti az ő embertársait, ha ismeri Isten igéjét, és Krisztus szolgálatában van, akkor, hogyha nagy bajba kerül, akkor is ott tud maradni. Akkor is ott tud maradni Krisztus mellett. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy maradjatok a szőlőtőn, Krisztusban. De ez, hogy benne maradni, ez nem egy ilyen elvont fogalom, hanem ez a gyakorlatban mutatkozik meg. Ez az ige is elhangzott már. Azt mondja Isten igéje, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy ő választott ki bennünket, és arra választott ki, hogy gyümölcsöt teremjünk. Egy csodálatos célra választott ki bennünket. A lényeg az nem az, hogy tudod-e az életed pontos célját előre mindenbe, hanem ez alapján, az ige alapján a lényeg az abban van, hogy benne maradsz-e Krisztusban. Sokszor van az, hogy gondolkozunk, hogy nem tudom, hogy hova, merre, nem tudom pontosan, mit csináljak, és talán tanástalanul vagyok. De a lényeg az nem az, Isten igéje sehol nem mondja, hogy az a lényeg, hogy te pontosan tudjál mindent előre, hogy mi lesz az életedben. Saul tudta az életében pontosan, hogy mit kéne neki csinálni. Hát legalábbis nagyjából tudta, hogy király, tehát nem volt neki identitás problémája, hogy most mihez is kezdje el, hogy most Schuster legyen, vagy zenész, vagy nem tudom mi, hanem ő király volt. Tudta azt is, hogy mi a feladata, és semmit nem segített ez rajta, mert nem maradt Krisztus mellett. Ez az ige arról szól az életünkben, hogy egyetlen egy fontos dolog van, hogy Krisztusban maradjál, ott legyél mellette. Ezt az ő tanításán keresztül tudod megtenni, ezt az ő munkájának a folytatásán tudod megtenni, és a testvérnek a szeretetén keresztül tudod megtenni, de ezek mind olyan dolgok, amiket csinálni kell. És ha ebben munkálkodsz, hogyha ebben vagy ott, akkor Krisztusban maradsz. És ezt semmi más módon nem tudod tenni, csak ha Krisztus ott van melletted. Ezt a Bibliát, ahogy Anna bizonságtételéből is láttuk, valaki elolvassa a Bibliát, nem ért belőle semmit. Ha leülsz Bibliát olvasni, és azt mondta, hogy Uram, gyere, veled szeretném olvasni, szólj hozzá, vezess, mutasd nekem, mit olvassak, akkor fogod érteni. Ha cselekedni akarsz, nem tudsz úgy cselekedni, hogy te kitalálsz magadnak jó cselekedet, hanem kiáltasz Krisztushoz, és azt mondta, hogy Uram, annyira vágyom, hogy segíts, hogy mit tegyek, mi legyen a következő lépés. És Krisztussal együtt csinálod. És ha szeretni akarod az embertársaidat, talán azt mondom, hogy ehhez kell a leginkább, hogy Krisztus ott legyen melletted. Mert melyikünk az, aki igazán tud szeretni egy embert, és legyen az a hozzánk legközelebb álló ember is, aki talán ahol a legjobban fáj, amikor megsértenek, ez csak Krisztussal tudod. Ezt a három dolgot, az igeolvasást, a cselekedetet és a szeretetet, ez semmi más módon nem tudod megtenni, csak ha Krisztus ott van szorosan melletted, és napi kapcsolatban vagy ő vele. Én szeretném most kérni, hogy kettesével imádkozzunk most, és úgy szeretném kérni, hogy férfi férfival, nő meg nővel imádkozzon, így a házaspárok rögtön ki vannak lőve, és nem kell feltétlenül azzal imádkozni, akivel legjobban ismered, ismeritek egymást, és azt szeretném kérni, hogy egyszerűen csak egymásért imádkozzunk, hogy Krisztus mellett tudjunk maradni. Azért imádkozzunk, hogy a lényegre figyeljünk, hogy ne azt nézzük, hogy mennyire vagyunk szépek, okosak, milyen adottságaink vannak. Ne arra gondoljunk, hogy mit kell nekünk, mit kell megcsinálni, hanem hogy Krisztusban maradjunk. Ez nem lesz egy hosszú ima, csak kérlek benneteket, hogy egymásért így imádkozzatok, és majd, akkor lecsendesedik az imádság, akkor én be fogom fejezni egy imádsággal. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a csodálatos tervet, amit az életünkbe adtál. Köszönjük neked, hogy a te szőlődbe, a te hozzád tartozhatunk. Köszönjük neked, Uram, hogy nem kell semmi különlegesség tőlünk, okosság, vagy szépség, vagy bármi, hogy gyümölcsöt teremessünk, hanem egyszerűen egy dologra van szükség, hogy veled legyünk. Bocsáss meg nekünk, amikor oly sokszor van az életünkben, hogy csak éljük az életünket, és csináljuk a dolgainkat, és csak kipipáljuk a veled való kapcsolatot. Uram, vágyunk arra, hogy mélyen gyökerezzünk meg benned. És vágyunk arra, hogy olyan szőlővesszők lehessünk, amely örökké való gyümölcsöt terem. Szeretnénk, Uram, egyre jobban hasonlóvá válni hozzád, és így só és világosság lenni. Szeretnénk, Uram, azokat a cselekedeteket tenni, ami tőled való, megtenni mindent, amire kérsz bennünket. És nem azért, mert kell, hanem azért, mert tudjuk, hogy ez jó és örökké való. És Uram, szeretnénk igazán tiszta szívből szeretni egymást. Bocsáss meg minden rossz gondolatért, minden rossz szóért, minden cselekedetért. Kiáltunk te hozzád, mert nélküled nem tudjuk ezt megtenni. Hálát adunk, Uram, a veled való közösségért. Amen.